Isten imádatára jöttünk össze, így hajtsuk meg a fejünket, és kezdjük imádsággal. Atyánk, dicsőítünk téged, mert te vagy a királyok királya, te vagy az uraknak ura, te mindenek felett uralkodsz, és köszönjük azt, hogy te lehajoltál hozzánk. Köszönjük Jézus Krisztust, akiben te közel jöttél hozzánk, és szeretnénk dicsőíteni téged érte. Köszönjük az ő váltságmunkáját, az ő halálát és feltámadását, ami által közösségünk lehet veled. Szeretnénk így eléd jönni, szeretnénk hallani a te hangodat. Kérlek, formálj bennünket a te igéden keresztül. Készen állunk rád, kérlek, légy itt velünk. Jézus nevében, amen. Friss jogosítványom volt, amikor édesapám kért tőlem egy szívességet, és azt kérte tőlem, hogy ha lehet, akkor segítsék elvinni a második számú kocsinkat szervizbe, ott abban a városban, ahol lakunk. És az volt a terv, hogy ő elől megy az első számú kocsival, én meg utána a második számúval, hogy aztán majd a szervizből együtt tudjunk hazajönni a másik kocsival. És úgy gondoltam, hogy én már tudok jól vezetni. És szépen akkor elindultunk, követtem őt, és konkrétan a szervíznek az utcájába, ahogy bekanyarodtunk, hát ott ez egy jobbkezes utca lett volna. Édesapám kicsit előrébb ment, ő bekanyarodott, én meg gondoltam, megyek utána. És nem néztem be az utcába, ahol elsőbsége lett volna a közeledő autónak. És akkor úgy friss jogsosan volt egy kis balesetem. És nagyon, nagyon érdekes volt, mert abban az autóban, amiben én belementem egy kicsit oldalra, konkrétan semmi nem látszódott. Nagyon-nagyon szerencsésen megúttam. Én kicsit visszapattantam az ő autójáról, és így nem mentem szerencsére gyorsan. És csak annyi sérülés történt, hogy az első lökhárítón egy kis benyomódás történt, meg az egyik dísztárcsa leesett. De hogy így könnyen megúsztam. De amikor ez megtörtént, és így megállt a kocsi, így nagyjából én fékeztem, nem tudom, már nem sok mindenre emlékszem, mert ilyenkor a stressz helyzetben azért az ember nem emlékszik. Akkor így megálltam, és így belegondoltam, hogy hát ezt nem így terveztük. Nem ez volt a fejemben, mikor elindultam. És lehet, hogy ti is jártatok már így, akár egy kocsiban, akár bármilyen más helyzetben, amikor egyszer csak így magatok elé meredtek, és azt mondjátok, hogy hát ezt nem így terveztem. És ma is egy olyan személyről fogunk olvasni, aki talán így pont ugyanúgy azt gondolta, hogy ő irányítja a helyzetet, ő irányítja a körülötte lévő eseményeket, és aztán rá kellett jönnie, hogy az irányítás mégsem nála van. Nem ő vezeti a kocsit. És ahogy láthatjátok a vázlatot, ma Heródesről szeretnék beszélni. Heródes királyról. Hiszen egy olyan sorozatban vagyunk benne, ahol ilyen kisebb személyeket nézünk meg az igében, akinek nem volt olyan főszerepe az Új Szövetségben. És az a sorozatunknak a címe, hogy az én helyem az ő tervében. És van egy alcíme is, ami úgy hangzik, hogy kis emberek hűséges szolgálata Isten hatalmas kezében. És ahogy Heródesről gondolkodunk, akkor nem mondhatjuk azt, hogy az ő szolgálata hűséges volt Isten kezében. Sőt, talán még az sem, hogy neki egyáltalán volt szolgálata Isten kezében. De mégis szeretnénk megnézni az ő életét, és abból pár tanulságot, hiszen ebben a sorozatban, amiben most vagyunk, ebben most decemberben, az advent időszakában olyan személyeket szeretnénk megvizsgálni, akik Jézus születése körül munkálkodtak, szolgáltak, vagy ott olvasunk róluk az Isten igéjében. És Heródes talán, ha nem is jó példa lesz számunkra, mégis figyelmeztető példa lesz, hogy hogyan ne viselkedjünk, vagy hogy mit tanulhatunk az ő életéből, az ő negatív példájából. És ehhez szeretném felolvasni a papíron található igeszakaszt Máté evangéliumából, a második fejezetből az első 18 verset. Az első fejezetben Máté az evangélista leírta Jézus születését, hogy történt az, és most a második fejezetben pedig rátér arra, hogy bölcsök érkeztek, és azok látogatják meg Jézusnak a házát. És szeretném ezt felolvasni így a Máténak második fejezetéből, az első verstől, és szeretném kérni a gyülekezetet, hogy az igeolvasást fennállva kövesse. Tehát Máté 2:1-től így hangzik Isten igéje. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidó király, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületni a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképp sem vagy a legkisebb Júda fejedelem városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag. Majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Miután elmentek, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja keresztetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, még ének idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr a próféta, amit az Úr mondott a próféta által. Egyiptomból hívtam el fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant. Elküldte embereit, és megöletett Betlehemben, és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, ahhoz az időhöz mérten, amelyet a bölcsektől megtudott. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratja a gyermekeit, és nem akar megvigasztalódni, mert már nincsenek. Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk a Te igédet, köszönjük, hogy az élő és ható és maradandó, és szeretnénk arra hagyatkozni, szeretnénk erre építeni. Kérlek, ez alapján formáld át az életünket. Köszönjük Krisztust, és köszönjük azt, hogy így hozzátartozhatunk. Szólj hozzánk, mert figyelünk rád, mint alázatos szolgáid. Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Tehát Heródesről szeretnék ma beszélni. És ahogy pár hete Dani hozta Anániás életét és Anániás példát, úgy látnunk kell, hogy nem csak Anániásból volt több a Bibliában, akiről olvasunk, hanem bizony Heródesről is. És Anániással ellentétben Heródes és a Heródesek, akik megjelennek a Bibliában, ők egy családból származtak, akiket látunk. És nagy Heródes, akiről itt olvasunk, ő lényegében az apja volt a többi Heródesnek. Heródeseknek. És mert hogy az szokás volt, hogy a saját gyermekeiket maguk neve alapján nevezik el. És ez a Heródes, akinek azt a nagy jelzőt adták, ő valójában Krisztus előtt 40 körül kezdett el uralkodni Júda földjén. És uralkodott egészen Krisztus után 4-ig. Szóval nem sokkal Krisztus születése után meg is halt, és átvette az uralmat tőle a következő helytartó, vagy király. Ugyanis ez a Heródes király nem volt olyan igazi király, mert a római birodalom területén uralkodott, a római birodalom idején uralkodott, ahol nem királyok voltak, hanem egy császár volt. És ő csak egy helytartója volt annak a földnek, amire őt rábízták, mégpedig Júda földje. Júda földjén volt a helytartó ott ez a Heródes, és abból fakadóan, hogy Krisztus után 4-ben meg is halt. Ugye az evangéliumunkban sok említést nem találunk róla. A többi Heródesről azért jóval többet olvasunk. Róla csak így Máté ír lényegében így az evangélium elején, illetve ugyanúgy Lukács megemlíti azt, hogy Heródes idején született Jézus, és hogy akkor ott mik történtek. de később csak a többi Heródesről olvasunk. És erről a Heródesről azt tudjuk, két fontos dolgot szeretnék így elétek hozni. Az egyik az, hogy nagyon szeretett építkezni. És ilyen grandiózus építkezéseket szeretett véghez vinni. Nem csak így Jeruzsálemben, mert hogy ott volt így a központja az ő uralkodásának, hanem bizony Júda többi területén is így építkezett, és nagyon elismert építész volt, hiszen mások is így csodálták azt, hogy ő miket vitt véghez. Többek között amúgy ő volt az, aki a jeruzsálemi templomot, a központi templomot kibővítette. Mert amikor a zsidók visszatértek a babiloni fogságból, akkor Zerubbábel irányítása alatt építettek egy templomot, de azért ők nem voltak annyira elégedettek vele, nem volt olyan szép, nem volt olyan dicsőséges, és nem a zsidók elégedetlensége miatt, hanem inkább a saját építészeti kedve miatt Heródes ezt nagyon kibővítette, ez az a templom, amiben már Jézus is többször megjelenik aztán, és ez az, amiről talán legtöbbször manapság látunk képeket, hogy egy ilyen szép nagy udvara lett, szép nagy épülete lett, és így minden mást is szeretett építeni Heródes, talán lehet, hogy ezért kapta a nagy előjelet, hogy ő a nagy Heródes. A másik dolog pedig, amit fontos tudni róla, az, hogy miután hatalomra került, azután egy dologtól fél csak igazán, az, hogy elveszti ezt a hatalmat. És annyira rettegett attól, hogy elveszti ezt a hatalmat, hogy nagyon sok embert kivégeztetett maga körül, hogy nehogy valaki átvegye tőle a hatalmat. A saját édesapját amúgy szintén így puccsal szedték le onnan az irányításból, vagy hogy mondják ezt, hogy őt is meggyilkolták, és ezért Heródes maga is nagyon félt attól, hogy valaki egyszer csak merényletet készít ellene, ezért szépen talán a legbizalmasabb emberét is megölette. Tudunk arról, hogy a feleségei közül is öletett meg, a saját gyermekei közül is öletett meg embereket, pontosan azért, mert féltette a saját hatalmát. Volt akkoriban egy mondás, egy görög mondás, ami úgy hangzott, hogy jobb Heródes disznójának lenni, mint az ő saját fiának, mert hogy nagyobb így a túlélési esély. Egy kicsit görögben ez játszanak így a szavakkal, mert a disznó meg a fia szó az így nagyon hasonló. De lényegében jól bemutatja az akkori helyzetet, hogy senki se akart Heródes fiának lenni, mert hogy félt attól, hogy ezért megöleti őt Heródes, nehogy véletlenül ő maga kövessen el ellene merényletet. Így tehát látjuk azt, hogy Heródes egy ilyen ember volt, aki nagyon-nagyon ragaszkodott az ő hatalmához. És ez el is vezet bennünket az első ponthoz, vagy így a vázlaton talán a második ponthoz, ami pedig a hatalomvágy, amiről szeretnék beszélni. Hiszen azt látjuk a történetben, hogy Jézus születésekor bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, hogy keressék a zsidók királyát. Így ezt kérdezik, odaérkeznek, és azt mondják, hogy hol van a zsidók király, aki most született. És ezt Heródeséknek és a Heródes udvartartásának teszik föl lényegében ezt a kérdést. És amikor Heródes meghallja azt, hogy van egy potenciális személy, akit királynak neveznek, akkor egyből azt látjuk, hogy nyugtalanság fogja előtt. Ezt olvassuk róla. Nyugtalanság fogja előtt. Hiszen egy újabb személy megjelent, aki lehet, hogy letaszítja őt a trónról. És most nem a bölcsekkel szeretnék foglalkozni, hanem inkább Heródessel, mert látjuk az ő reakcióját később, az, hogy ő megpróbál így megöletni mindenkit, ott Betlehemben, a gyermekeket. De ez a nyugtalanság, vagy ez a hatalomvágy tulajdonképpen az alázat teljes hiányát mutatja ő benne. Hogy egyszerűen képtelen volt elismerni azt, hogy bárki más irányíthat, mint ő. És úgy gondolom, hogy Isten nem véletlenül vezette a bölcseket oda Jeruzsálembe. A bölcsekről azt olvassuk, hogy egy csillag vezette őket, nem tudjuk, hogy ez pontosan hogyan történt, de Jeruzsálembe érkeztek meg, a fővárosba érkeztek meg elsősorban, és két oka lehet, hogy oda mentek Jeruzsálembe. Az első az volt, hogyha ők azt gondolják, hogy egy királyt keresnek, akkor hol máshol keresik, mint a királyi palotában. Hát egy király a királyi palotában született, és ott él. És ők eljöttek, hogy imádják ezt a királyt. De szerintem a második oka pedig az, hogy Isten szerette volna, ha Heródes hall arról, hogy Krisztus megszületett. És nem véletlen vezette így akkor őket Jeruzsálembe, és tudtára adta Heródesnek, hogy bizony megszületett egy király. És lényegében Isten adott egy esélyt Heródesnek, és azt mondta, hogy itt van az esély arra, hogy megalázd magad, és hogy alávesd magad ennek a királynak, aki most megszületett. És sajnos Heródes nem ezt a reakciót mutatta, hanem inkább terveket szőtt magában, inkább megpróbált ezen felülkerekedni, de kapott egy esélyt Istentől, hogy megalázza magát. És szeretnék kicsit beszélni így az alázatról, hiszen ez lenne így a kulcsa a Heródes reakciónak. Ez lenne a helyes reakció. És amikor alázatról beszélünk, akkor, hogyha meg akarnánk határozni, akkor meghatározhatnánk azáltal, hogy mi az alázatnak az ellentétje. Hiszen ezáltal néha lehet definiálni dolgokat, és azt tudnám mondani, hogy az alázat ellentétjei az a büszkeség, ez jut talán legtöbbünknek először esetében, aztán az aggodalom, aztán pedig a hatalomvágy. Hogy amikor nem vagyunk alázatosok, akkor ezek jelennek meg az életünkben. De hoztam három ilyen apró leírást is, hogy hogyan lehetne definiálni még jobban az alázatot, vagy így árnyalni ezt a képet. Az első az, hogy amikor átadjuk az irányítást. Az az alázat, amikor átadjuk az irányítást. És ezért is mondtam azt, hogy az aggodalom így az alázatnak az ellentétje. Hiszen amikor megpróbálunk irányítani dolgokat, amiket nem tudunk, akkor rá kell jönnünk arra, hogy akkor megjelenik az aggodalom az életünkben. Hiszen nem tudunk kontrollálni mindent, ami körülöttünk folyik. És amikor pedig alázattal beismerik azt, hogy nem mi irányítunk, hanem Isten irányít, akkor az aggodalom megszűnik az életünkben. Egy másik megfogalmazás az aggodalomra az, hogy nem mi vagyunk a közép, vagy az alázatra, bocsánat, hogy nem mi vagyunk a középpontban. Az az alázat, amikor nem mi vagyunk a középpontban, hanem másokat és másoknak az érdekeit a sajátunk elé helyezzük. Saját magunk elé helyezzük. És már nem mi leszünk a legfontosabbak, nem mi leszünk a középpontban. És a harmadik pedig kicsit hasonló ehhez, az, hogy kevesebbet gondolunk magunkra. Manapság elterjedt ez a kifejezés, hogy az alázat nem az, hogy kevesebbet gondolunk magunkról, hanem kevesebbet gondolunk magunkra. De ez is talán jól bemutatja azt, hogy nem mi vagyunk a középpontban. Hogy nem magunkra gondolunk folyamatosan. És Heródes életében is ezt láthattuk volna, hogy az alázatnak ezek a jelei megjelennek, mégis ezek teljes mértékben hiányoztak az ő életében. És lehet, hogy úgy ülsz most itt, hogy hát Heródes egy király volt, én meg a saját életem fölött se nagyon dönthetek, nem dönthetek arról, hogy mit ebédelek ma, vagy hogy holnap megyek a munkába, vagy iskolába, de mégis azt kell látnunk, hogy bizonyos szinten mégis mi uralkodunk a saját életünk felett. Mi vagyunk a saját életünk királyai, akik döntéseket hoznak. És ilyen szempontból hatalmunk van. És Isten minket is arra hív, hogy nap mint nap növekedjünk az alázatban, növekedjünk abban, hogy leszállunk a saját trónunkról, és átengedjük az irányítást neki. Hiszen szerencsére az alázat ez nem egy velünk született jellemvonás, hanem az egy kimunkálható jellemvonás. Nem úgy lesz valaki alázatos, hogy ilyennek született, hanem hogy dolgozott azon, hogy ő alázatos legyen. És hogyan lehet dolgozni azon, hogy az alázatban növekedjünk? Erre két dolgot hoztam számotokra, ami módja annak, hogy kimunkáljuk az alázatot magunkban. Az első a bizalomnak az építése. A bizalomnak az építése legfőképp Isten felé. Azt látjuk Heródes életében, hogy ő próbált irányítani, próbálta a helyzetet a kezében tartani, ahelyett, hogy amúgy rábízta volna magát Istenre, hogy ő a legjobbat és a legjobb módon viszi véghez. És ahelyett, hogy bízott volna így abban, hogy Isten terve megvalósul, ahelyett ő próbált irányítani. De amikor a mi életünkben átadjuk a bizalmat, vagy így Istenbe vetjük a bizalmat, és átadjuk az irányítást neki, akkor ezáltal növekedik az alázat az életünkben. És a második dolog pedig szintén Heródes példájából az, hogy az igazságban járunk. Az igazságban járunk. És hogy mire gondolok ez alatt? Azt látjuk Heródesnél, hogy amikor megjöttek a bölcsek, akkor bizony ő próbált őket manipulálni, és kis ferdítéseket eszközölt azért, hogy megtudja, hol van a gyermek. És hazudott a bölcseknek, mert azt mondta, hogy hát, hogy mondjátok el, hol a gyermek, hogy én is elmehessek, és imádjam őt. És Heródes lényegében ebben a hazugságban élt, hogy ő mindenkit megpróbál becsapni, és megpróbál manipulálni, és ezzel szemben pedig azt látjuk, hogy amikor Isten tervébe és az Isten igazságaiba vetjük a mi hitünket, akkor növekszik ez az alázat. És mert láthatjuk azt, hogy Istennek volt egy nagy terve, hiszen itt többször is hivatkozik ószövetségi proféciákra, ahol előre megmondja, hogy mik fognak történni. És Istennek van egy ilyen nagy terve, és ezekben az igazságokban tulajdonképpen bemutatja azt, hogy a nagy tervében mi beleillünk, és az alázattal beleilleszkedhetünk ebbe. Így tehát tudunk munkálkodni azon, hogy alázatosak legyünk. És szeretnék rátérni Isten tervére, hiszen erről szól tulajdonképpen ez a sorozat is, és azt látjuk, hogy erről szól ez a szakasz is, hogy Istennek volt egy nagyobb terve, aminek része volt tulajdonképpen Heródes. És látjuk azt, hogy Heródesnek, amint már említettem, az volt a reakciója, hogy nyugtalan volt, és amikor pedig látta már, hogy a bölcsök is átverték őt, akkor haragra lobbant, és elküldte az embereit, hogy megölesse a babiloni gyermekeket. A betlehemi gyermekeket. És így Betlehemben minden 2 éves, vagy annál fiatalabb gyermeket megöletett, mert úgy tudta meg a bölcsektől, hogy kb. Ekkor születhetett. Szóval akkor valószínűleg Jézus már nem egy csecsemőként volt ott, nem a pásztorok történetéhez hasonló ez, hanem egy házat olvasunk, hogy házba mentek be a bölcsek, hogy ott látták a gyermeket Máriával, és közben meg Heródes szövi a tervét, és halált kíván. És elküldi az embereit, akik ilyen módon a halál követei lesznek. A halál királyának a halál követei lesznek, és megölik ezeket a gyermekeket, akiket épp ott találnak, és a környéken találnak. És így tulajdonképpen akár tudatosan, akár nem, Heródes Isten tervét akarja keresztül húzni. Isten tervét akarja meghiúsítani. De azt kell látnunk, hogy Istennek a terve az meghiúsíthatatlan. Az megállíthatatlan. Hiszen mielőtt megteszi Heródes, mielőtt elküldi az embereit, azelőtt már szól Isten Józsefnek, hogy el kell menniük onnan. És innen láthatjuk, hogy Isten mindig is az emberek terve előtt fog járni legalább egy lépéssel. Isten nem lehet meglepni, és az ő tervét nem lehet meglepni, az ő tervét nem lehet megállítani. És ahelyett, és amikor pedig mégis megpróbáljuk megállítani, akkor nem Istennek fogunk kárt okozni, hanem csak a körülöttünk lévő embereknek. A körülöttünk lévő embereknek fogunk fájdalmat és szenvedést okozni. És ezt látjuk később az apostolok cselekedeteiben, Pál életében is, hogy megpróbálta megállítani Isten tervét. De ehelyett csak inkább fájdalmat és szenvedést okozott embereknek, Isten tervét nem tudta egyáltalán befolyásolni. De akkor hogyan is működik Isten terve? Mi az Isten terve? Hát, hogyha erre tudnék válaszolni, akkor boldog lennék számotokra. Boldog lennék, de nem tudok válaszolni. De azt tudom válaszolni, hogy Isten tervét nem lehet megállítani. Hogyha bármit teszünk ellene, az nem lesz hatással rá. Viszont Isten tervét, és hogyha Isten terve mellett dolgozunk, Isten tervéért munkálkodunk, akkor viszont Isten ezt föl tudja használni az ő nagy tervében. És ez egy kicsit ilyen misztérikus, hogy ellen nem tudunk dolgozni, de mégis mellette tudunk dolgozni, de ez Istennek talán az olyan összetett gondolkodás, amit itt a földi életünkben sohasem fogunk megérteni, hogy az ő terve hogyan működik, de mégis bátorít bennünket arra, hogy álljunk be az ő tervébe, és a mi engedelmességünkkel munkálkodjunk az ő tervén. És sohasem késő csatlakozni Isten tervéhez. És talán pont utána Heródes is magába szállhatott, hogy most vajon sikerült-e megöletni a gyermekeket, vagy nem. De nem olvasunk semmilyen reakcióról utána, hogy most mi lett vele, de lehet, hogy Isten pont azt várta volna tőle, hogy még ebben a helyzetben is lehet hozzátérni. Lehet az Isten tervén munkálkodni, és sohasem késő, hiszen Krisztus pont azért jött el ide a földre, pont azért született meg, hogy helyreállítást és bűnbocsánatot adjon az embereknek. Hogy belehessen állni az Isten tervébe. És ahogy említettem Pált, most szeretnék visszatérni hozzá, hiszen ahogyan ő megtért, úgy Isten őt is beállította a szolgálatba. És akármennyit is próbált munkálkodni Isten terve ellen, utána mégis beilleszkedhetett Isten tervébe, mert bűnbocsánatot és helyreállítást kapott. Így gondolkodjunk tehát Isten tervéről, hogy sosem késő csatlakozni, és lehet, hogy az van a szívedben, hogy én már mennyit tettem Isten terve ellen, vagy Isten ellen, mégis van helyreállítás, és van bűnbocsánat. És szeretnék végül rátérni arra, hogy akár Heródásról van szó, akár bármelyik más kisemberről, akiről az elmúlt hetekben volt szó, mégis központi személy Krisztus maga. Jézus Krisztus maga, akit ünneplünk most karácsonykor is, az ő eljövetelét, hiszen ahogyan Heródes nem alázta meg magát, és nem adta át az irányítást, úgy Krisztus ezt megtette. Mert ő volt a király a mennyekben, amikor úgy döntött, hogy ő mégis eljön a földre, és az ő királyságáról és uralmáról lemond átmenetileg, és magát az atya kezébe helyezi. Az atya kezébe bízza magát. És megalázta magát, erről olvasunk a Filippi levélben is, hogy példa legyen számunkra az alázatban. Krisztus az igazi példa számunkra az alázatban. És bátorítalak benneteket arra, hogy bár most karácsony ünnepére készülünk, mégis a szívünkbe forgassuk a húsvétnek az ünnepét is. Hiszen karácsony pont csak az első lépése volt annak, hogy az Isten az ő tervét Krisztuson keresztül végigvigye. Hiszen Krisztus lejött a földre, de azért jött le, hogy helyettünk való áldozat legyen a kereszten. Hogy húsvétkor a mi bűneinkért halljon meg. És ezáltal bűnbocsánatot szerezzen nekünk, és az ő feltámadása által pedig örök életet és vele való közösségre kínál nekünk. És erre emlékezünk most is, hogy karácsonykor ezért jött le Krisztus. Hogy bemutassa ő így, hogy mennyire alázatos király. Hogy ezt is kész volt vállalni értünk. Így tehát gondolkodjunk a húsvétről, és arról, hogy akkor mit ünneplünk. De bátorítalak benneteket, hogy amikor most adventkor várjuk vissza Krisztust, úgy gondolkodjunk előre is, azon, hogy ő egyszerűen visszajön, és ő fölállítja az örök királyságát, és abban bemutatja, hogy milyen egy igazi királynak lenni. Nem úgy, mint Heródes, hanem úgy, ahogyan azt csak Krisztus tudja csinálni. És ahogyan Krisztus lemondott a királyságáról, úgy talán nekünk is ideje lemondanunk a saját életünk királyságáról. A saját életünk irányításáról és a saját életünk uralmáról. És Krisztusnak átadni az irányítást, Krisztusnak átadni az uralmat. És ahogy említettem, hogy Heródes a halál királyává és a halál követeivé tette az embereit, úgy láthatjuk azt, hogy Krisztus pedig az élet királya lett. Azt mondja Krisztus magáról, hogy ő maga az élet, és ő az élet királya. És amikor pedig mi a szolgái vagyunk, akkor tulajdonképpen ez a kihívás áll előttünk, hogy mi pedig az élet követei legyünk. Akik az életet hirdetik, akik a megváltást hirdetik. És bátorítalak benneteket, hogy most így, adventkor, álljon ez a kihívás mindannyiunk előtt, hogy mi az élet követei akarunk lenni, akik az életet hirdetik másoknak, a Krisztusban való életet hirdetik másoknak. És így az ige hirdetés végén szintén hoztam számotokra két kérdést, ahogyan szoktam is, és kérlek, hogy ezeket a kérdéseket jegyezzétek föl, vigyétek magatokkal a hétre, gondolkodjatok rajtuk, válaszoljátok meg magatokkal, és vigyétek Isten elé ezeket a válaszokat. Az első kérdés, amelyet megfogalmaztam, az, hogy hogyan tudok ma növekedni az alázatban Isten és emberek előtt? Hogyan tudok ma növekedni az alázatban Isten és emberek előtt? Láttuk azt, hogy Heródes vesztét tulajdonképpen ez az alázat hiánya okozta. Viszont Isten figyelmeztet bennünket, hogy ebben bizony növekednünk kell napról napra. A második kérdés pedig, amelyet megfogalmaztam, az pedig itt az igehirdetés végén elhangzott gondolattal kapcsolatban, hogy kinek tudsz idén adventkor az élet követe lenni? Kinek tudsz idén adventkor az élet követe lenni? Lássuk meg azt, hogy körül vagyunk véve nagyon sok olyan személlyel, akik még nem ismerik Istent. Akár az utcán, akár a munkahelyen, akár az iskolában. És járjunk nyitott szemmel arra nézve, hogy Isten kinek az életében akar felhasználni minket, hogy az élet követei legyünk. Elmélkedjünk tehát ezeken a kérdéseken, és hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük az adventet, köszönjük a te fiad eljövetelét, amiben megmutattad a te szeretetedet. Köszönjük azt, hogy a te fiad vállalta azt, hogy megalázza magát, és eljön erre a földre, hogy mi érettünk szenvedjen, hogy helyettünk szenvedjen. És dicsőítünk azért, mert az ő szenvedése az a feltámadásba fordult át, és köszönjük azt, hogy legyőzte a halált, és ezt az életet kívánja számunkra is. És szeretnénk így dicsőíteni, hiszen te vagy a mindenek felett álló Úr és Király. Szeretnénk azt, hogy az életünkön is te uralkodj. Kérlek, munkálkodj bennünk, kérlek, munkáld ki bennünk az alázatot, hadd tudjuk az életünk irányítását csak neked átadni. És kérlek azért, hogy adj nekünk nyitott szemet nap mint nap, hogy te kinek az életében szeretnél bennünket használni, hogy kinek az életében osszuk meg az evangéliumot. Kérlek, vezess így minket napról napra. Leborulunk és imádunk téged. Kérlek, te légy a mi királyunk ma is. Jézus nevében. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Úrunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.